Üdvözlöm a hallgatókat, ez a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Ivádi Zsuzsa vagyok. A mai adásban szó lesz a Családi Porta programról, amellyel a vidéki életet és a családi gazdálkodást szeretnék erősíteni. Beszélünk a 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akcióról, illetve arról, hogy milyen fejlődés lélektani problémák merülhetnek fel a kisgyermekeknél a koronavírus járvány hatásai, illetve a korlátozások miatt. Tartsanak velünk!
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
240 millió forint keretösszeggel hirdette meg a Családi Porta programját a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság. A Családi Föld programmal a vidéki életet és a családi gazdálkodást szeretnék erősíteni a hátrányos helyzetű lakosok körében. Abban bíznak, hogy akár a kistermelői piacokra is kikerülhetnek majd a támogatott családok portékái. A pályázatokat november közepéig lehet benyújtani. Tatár Tímea összeállítása.
A Családi Porta program egyik legfőbb célja, hogy a megműveletlen földek művelés alá kerüljenek a vidéki településeken, és a hagyományos falusi művelési kultúra újra teret kapjon. Emelte ki a Szociális Földprogram kapcsán Sztojka Attila, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatója.
Látható, hogy az emberek maguk nagyon nyitottak. Nyitottak arra, hogy a eddig megműveletlen földterületek művelésbe kerüljenek. Erre ad lehet a program akár eszközvásárlására, akár vetőmag beszerzésre és majd aztán eljuttatásukra, de akár a kisállattartásra is. Települési önkormányzatok társulásai, nemzetiségi önkormányzatok, közfeladatot ellátó non-profit gazdasági társaságok is pályázhatnak, de pályázhatnak egyházi jogi szervezetek is, vagy akár szociális szövetkezetek is. Az ő feladatuk az az, hogy a családok kiválasztásával ezeket az eszközöket eljutassák az egyénekhez, valamint olyan szakmai segítséget nyújtsanak a családok részére, ami a minőséget is garantálja a program sikerességének.
A program rendszeres támogatást és mentorálást nyújt az érintett családok számára, akiknek részt kell venniük egy képzésen is, ami után egy gazdálkodási szakértő is segíti majd őket a mindennapokban. A program azonban jóval túlmutat azon, hogy szebbek és rendezettebbek lesznek a vidéki porták, komoly gazdasági hatása is lehet.
Tavasz végén már olyan terményeket, olyan jószágokhoz jutnak, amellyel a családi kasszának a kiadásait tudják csökkenteni, gazdálkodási képességük javulhat, így a napi szintű megélhetésük is javulhat. Tehát a szépségén túlmenőleg egy nagyon komoly gazdasági hatást is gyakorolhat, sőt, olyan professzionális szintre emelhetik ezt a tudásukat, amellyel hosszú távon a piacra is képesek lesznek termelni. Egyre nagyobb a kereslet a háztai gazdálkodásban megtermelt javakra. Mi abban bízunk, hogy ez is egy lendületet adhat a keresletnek is, és a kínálat oldalát is erősíthetjük.
Sztojka Attila hozzátette, úgy számolnak, hogy legalább 6000 család tud majd részt venni a Családi Porta programban.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Több mint 5000 fiatal vett részt a 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akcióban, összesen csak nem 100 településen. 13. alkalommal szervezte meg a három történelmi keresztény egyház október 8-a és 11-e között az akciót. Az idei eseménynyitó helyszíne a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei Tuzsér volt, a megyei programkoordinátort Treszkai Róbertet kérdeztem a részletekről.
A megyében több mint 10 településen körülbelül 20 projektben vettek részt fiatalok. Ugye az országos számokat tekintve idén több mint 5000 résztvevője van a 72 óra eseményeinek, ebből Szabolcs-Szatmár Bereg megyében 1300 fiatalt mozgattunk meg. Összehasonlításként megemlítenék néhány adatot. 2014-ben a résztvevői létszám a megyében 418 fő volt, 2019-ben 1582 fő. Most ez a csekély csökkenés a vírusnak köszönhető, mert ugye stabil csapataink közül páran nem tudták bevállalni a projektek megvalósítását.
Milyen programokba sikerült bevonni a diákokat? Gondolom, itt az is közrejátszik, hogy egyébként azok a például középiskolás korúak, akik részt vesznek ebben, számukra van egy kötelező közösségi szolgálat is.
Igen, a megyében a legjellemzőbbek, mivel októberben van az idősek napja, az idősek köszöntése. Időseknek ugye a gyerekek műsort adnak elő. Ugye sajnos idén a járvány miatt csak ajándékokat tudtak készíteni, és azt juttatták el hozzájuk. Ugye szoktak még a kórházakban tevékenykedni, például virágot ültetni, kerítést festeni, a betegeknek párnát készíteni. Továbbá iskolákat, templomokat is környezetüket teszik rendbe, elmennek mondjuk szemetet szedni, elhanyagolt sírokat tesznek rendbe. Állatmenhelyeken segítenek, idén Tuzséron például filagóriát is készítenek, fát is ültetnek, tehát azt kell látni, hogy nagyon széles a paletta. Idén a Cserkész Szövetség is csatlakozott hozzánk, ők másfél-két órás csapatkovácsolós játékokkal, feladatokkal készültek, ezt szintén nagyon élvezték a résztvevők.
Az, hogy önkéntes ifjúsági akció, pontosan kiket céloznak meg ezzel a programmal?
Leginkább középiskolásokat célzunk meg, ugye az 50 óra közösségi szolgálat miatt is, viszont ugye előszeretettel vesznek részt általános iskolások is, a felnőttebb korosztályból is.
Tehát ehhez elvileg bárki csatlakozhat, akinek kedve van?
Hát ugye leginkább a fiataloknak szól, de aki szeretne, mi senkit nem utasítunk vissza, tehát bárki nyugodt szívvel csatlakozhat hozzánk is. Segíthet nekünk.
Ugye egy több egyház összefogásában működik ez a program. Kicsit meséljen nekem a kezdetekről, az elmúlt évekről, hogy ez pontosan hogyan formálódott, mennyire volt nehéz rávenni a helybéli fiatalokat, hogy segítsenek, vagy mennyire van ez már eleve bennük?
Ugye mivel a három történelmi egyház szervezi, nagyobb részben egyházi iskolák és intézmények kapcsolódnak be ebbe a három napba. Mindig van egy bibliai üzenete is. Most például a szeretettel szolgáljatok egymásnak. Ugye az egyházak papjai hitoktatói hirdetik a gyerekeknek. Természetesen nem szokott minden gyerek egyből igent mondani, de akik előző években is részt vettek a 72 órán, egymást biztatva kapcsolódnak be az eseményekbe. Tehát amikor lezajlik egy-egy projekt, a gyerekek elégedetten távoznak, hiszen érzik, hogy többek tettek, adtak és kaptak is. Ezen kívül ugye más iskolákban is megszólítunk gyerekeket, és más iskolákból is előszeretettel csatlakoznak. Úgyhogy ez jellemzi leginkább a mi eseményeinket.
Ez egy országos program. Mennyiben más a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei?
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy hátrányos megye, tehát itt ugye gyerekek nagyon megtapasztalják azt, hogy hogyan vagy több, hogyha adsz. Ugye őket nagyon nem kell invitálni, megismernek újabb arcokat, újabb élményekkel lesznek gazdagabbak is, ugye ezt nagyon szeretik a gyerekek.
Az elmúlt évek tapasztalatait, amikor kiértékelik, abban ott milyen változások vannak? Te csinálnak-e máshogy most, mint mondjuk 3 vagy 4 évvel ezelőtt?
Leginkább az alapkonstrukció az minden évben ugyanaz nálunk. Egyre több gyereket tudunk természetesen megszólítani. Ez annak is köszönhető, hogy folyamatosan nőnek fel a régebbi aktív gyerekeink, tehát ők is ugye ugyanúgy becsatlakoznak a projektekbe, illetve meg tudunk szólítani az iskolákon keresztül újabb gyerekeket is. Tehát ennek köszönhető, hogy minden évben tudjuk növelni a létszámunkat. Ugye országos szinten tavaly évben is már 9000 résztvevője volt a 72 órának, idén sajnos a vírus az nagyon nem kedvezett nekünk, és ezért okozza ezt a csökkenést, de bízunk benne, hogy jövőre ez már csak egy rossz emlék lesz, és újból nekivághatunk a teljes kerékvágásba.
Tervezik egyébként, hogy több akció is induljon egy évben, ne csak egy?
Mi csak erre az egyre vagyunk specifikálódva, úgyhogy nekünk ez egy év készülés kell erre a rendezvényre, tehát itt nagyon sokat kell nekünk tárgyalni, nagyon sok szervezést igényel, minden évben meg kell találnunk a megyei koordinátorokat. Ugye én ez volt nekem a 11. alkalom, hogy segítőként részt vettem, megyei koordinátorként pedig ez a 6. alkalom, hogy segítettem a csapatoknak. Számomra egy ilyen esemény hatalmas energiát és löketet tud adni az elkövetkezendő egy évre, és minden évben alig várom a következő 72 óra kompromisszum nélkül akcióit. Én mindenkit biztatok amúgy arra, hogy vegyen részt legalább egyszer ezen az akción, mert ezt a csodát, amit egy-egy résztvevő átél ilyenkor, na, azt mindenkinek át kellene élnie. Sokszor együtt nevetünk, együtt sírunk, de mindig elégedettséggel és nyugodt szívvel zárunk le egy-egy ilyen eseményt. Ugye ezekhez mindig meg kell találnunk a koordinátorokat, mert sajnos ugye elfoglaltság miatt nem biztos, hogy minden évben tudják ugyanazok a személyek vállalni. Tehát ugye meg kell találnunk, ki kell őket képeznünk, hogy milyen is egy jó megyei koordinátor, és hogyan tudjuk együtt leszervezni ezeket a programokat. És ugye itt utána meg kell találni a projekteket, meg kell találni hozzá a gyerekeket, tehát ez így kompletten egy éves szervezést igényel.
Aki részt vett ebben a programban, akár ifjúsági résztvevő, akár koordinátorként, mennyire jellemző az, hogy akkor ők szeretnék folytatni az önkénteskedést, az önkéntes munkát, nem csak ebben a programban, hanem egyébként is?
A gyerekek legtöbbje és a koordinátorok legtöbbje is szerintem részt vesz más projektekben is, önkéntes akciókban is. Ugye most például a TESZ-ben is részt szoktak venni nagyon sokan, úgyhogy jellemző az, hogy aktivizálják magukat az emberek. Ugyanis ha valaki rákap ennek az önkéntességnek az ízére, akkor szerintem ez nagyon el tudja ragadni a jelentkezőt.
Treszkai Róbertet a 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes ifjúsági akció Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei program koordinátorát hallották. Folytatódik a családi hét. Sok gyermeknél szorongást váltott ki a járvány miatti zártabb légkör. Nem könnyű azoknak a kicsiknek a helyzete sem, akik most ismerkednek a közösségi, például bölcsödés, óvodás, iskolai viselkedés szabályaival. Egner Bernadett pszichopedagógust, gyermekterapeutát kérdeztem.
Családi hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Tavasszal erről már beszélgettünk szakemberekkel, hogy itt milyen hátrányai lehetnek annak, hogyha a gyerekek, a diákok, illetve úgy általában az emberek többsége nem mehet közösségbe. Most nincsenek ennyire szigorú szabályozások, de azért ezeknek a hónapoknak bizony vannak hatásai. Ön mit tapasztal itt, mik elsősorban a fő nehézségek a kicsiknek és a szüleiknek is, hogy nem mehetnek közösségbe?
Nem csak az, hogy nem mehetnek közösségbe, hanem ez az egész vírus helyzet. Tehát ami a háttérben van, hogy mi miatt nem mehetnek közösségbe. Ezt így két oldalról szeretném megvilágítani. És az első, amit a legfontosabbnak gondolnék kiemelni, hogy a kicsik, tehát az iskoláskor alatti korosztályról van szó, még nagyon-nagyon szorosan együtt élnek, együtt lélegzenek, szinte össze vannak kötve a szüleikkel. Tehát nagyon átmegy nekik, amit a szülő érez, amit a szülő gondol, és amitől a szülő aggódik. Tehát ez az elsődleges, amit nagyon fontosnak érzek kiemelni azért is, mert a saját gyakorlatomban is most erre nagyon sok példát láttam. Tehát, hogy nagyon szorongóak lettek a gyerekek, de ez elsősorban a szüleik szorongása, amit átvettek. Még akkor is, hogyha a szülők ezt megpróbálták kordában tartani, vagy elfolytani, vagy nem mutatni. A másik pedig, igen, a közösség, amire ilyen életkorban, tehát már mondjuk az óvodás életkor, ez rendkívül fontos lenne szintén. Amit talán a legfontosabb, hogy a megszokott ritmusból kiesni. És ez az, ami alapvetően megváltozott ebben a helyzetben, és felborult, és otthon ugye nem lehet ezt pótolni. Tehát a kiszámíthatóságnak a biztonság. Úgyhogy duplán is elbizonytalanodott a helyzet a kicsik számára. Tehát a biztonság az, amiből kiestek ebben az időszakban. És hát ebben nagyon-nagyon nehéz nekik segíteni, mert hogy a szüleik sincsenek olyan állapotban, hogy ezt meg tudják tenni.
Közös munkára van szükség? Például a szakember részéről, akkor egy családot ebben az esetben is érdemesebb együtt kezelni, mint külön-külön a kicsiket és a szülőket? Ön hogy látja? Illetve önnek mi a módszere?
Igen, az én módszerem abszolút ez. Én integratív játékterápiával dolgozom. Ebben nagyon hangsúlyos a szülőkkel való foglalkozás, szülőkonzultációs formában. Igen, és az elején is említettem, hogy ilyen életkorban nagyon azt mutatja a gyerek, ami a szülei fejében van, vagy ami a szüleinek a problémája, akár párkapcsolati problémák, akár családi problémák, akár régebbi problémák. Tehát a gyerek, amikor valamilyen problémát mutat, vagy amikor baj van a gyerekkel, akkor nagyon sok esetben ezeket mutatja meg. tehát ezeket tükrözi. És itt a vírushelyzet mentén, vagy a karanténhelyzet mentén, amikor ugye bezártság is van, felerősödhetnek a szülők közötti párkapcsolati feszültségek is, a családon belüli agresszív megnyilvánulások is, mert hogy nagyon nehéz összezártan élni, létezni. Bár ezt az időszakot, hogyha átmeneti és nem tart nagyon hosszú ideig, ki lehetne használni. Csak nagyon nehéz e felé tudatosan fordulni, hogyha ott vannak a mögöttes félelmek, hogy úristen, akkor most mi lesz velem, nem veszítem el a munkámat. Meg ebben a feszült helyzetben minden apróság esetleg gyújtóbomba lehet, és folyamatosak a veszekedések, meg hát ott van a félelem magától, a betegségtől, hogy akár végzetes is lehet, hogy erre elég sok példát láthatnak a gyerekek. És pont eszembe jutott egy kislánynak a példája, aki véletlenül a nagyszüleinél látta a TV híradóban egy olyan kórházi felvételnek a 1-2 percét csupán, amiben hát ilyen lélegeztetőgépen volt egy viszonylag fiatal ember, és attól borzasztóan megrémült, és szinte pánikrohamai keletkeztek. És azóta is minden nap szinte, nem is tudom hányszor megkérdezi, hogy ő nem betegszik-e meg. Tehát nagyon átragadt rá ez a fajta félelem, és nagyon nehéz a szülőknek megnyugtatni. Persze ez attól is függ, hogy maga a gyerek milyen. Ez a kislány például egyébként is egy, hát mondhatni, hiperérzékeny, tehát az átlagnál érzékenyebb, sérülékenyebb kislány volt, és eleve is fogékonyabb a szorongásra, félelmekre. Még egy másik gyerek, akinek egészen más a karaktere, arra lehet, hogy nincs ilyen nagy hatással, tehát ez eléggé egyénfüggő. De minden esetre jó lenne, hogyha a szülők oda tudnának figyelni a saját feszültségeikre, a saját szorongásaikra, és azt, hogy ezt ne adják tovább. És itt most még egy dolog eszembe jutott, pont ennél a kislánynál az egész családban, ahogyan megismertem őket, mind az apát, mind az anyát. Ki is derült, hogy eltérően látták ezt a helyzetet, a karanténos helyzetet. Anya örült ennek, és megtalálta ennek a jó oldalát, apát viszont feszélyezte a bezártság, és azt gondolta, hogy a gyerekeknek sem igazán tett jót. És közben anya, meg hát végül is apa is, csak anyának volt erre nagyobb hajlama, hogy nagyon betartson minden szabályt, minden utasítást, minden megmozdulásnál kézmosás volt, meg fertőtlenítés, meg mindennek a fertőtlenítése. Tehát egy állandó félelem vagy veszélyhelyzetre való felkészültség, amitől kikészültek a gyerekek, főleg ez az érzékenyebb kislány. Úgyhogy hát ez meg a másik, hogy érdemes ezt kicsit lazábban kezelni, de ez meg a szülőhabitusának a függvénye, hogy ő mennyire tartja be így elvágólag a szabályokat, kicsit talán mondhatnám kényszeres módon, mert hogy nem kellene ez sem. Meg hát nem tesz jót valóban az, hogy a gyerekek el vannak szakítva, már így óvodáskortól felfelé mondom, a kortársi közösségektől, mert ez is szorongáskeltő lehet nekik. Nem biztos, hogy otthon feszült szülőkkel jobb lesz a helyzet.
A szülőknek is gondolom a közösség hiánya, és a gyerekeknek is a közösség hiánya még okoz, igen, egy olyan plusz feszültséget, ami egy olyan helyzetben adódott, ami még a mi életünkben még nem ismerhettük ezt, meg nem tudjuk, hogy itt milyen szabályokat hogyan érdemes kialakítani. Ön az elmúlt fél év tapasztalatai alapján mit mutatnak, hogy lehet ennyi idő alatt olyan új szabályokat kialakítani, ami lehet kapaszkodó?
Valóban ez a szempont szerintem is nagyon fontos, hogy teljesen felkészületlenül értez bennünket, meg mindenkit. Úgyhogy igazából a szakértő segítség is késlekedett, és nagyon rövid volt az idő, hogy ehhez a helyzethez tudjunk alkalmazkodni, tudjanak alkalmazkodni a szülők, a családok. És hát persze aztán a szakemberek is elkezdtek észbe kapni, úgymond, ahogy én is, ahogy egyre több lett az ilyen felvetés, meg kérdés, meg megkeresés, meg feszültségek, meg nehézségek az otthonléttel, meg ezzel az új a vírushelyzettel, karanténhelyzettel kapcsolatban. Úgyhogy én is például elkezdtem írni először blogokat, és aztán a most október végén megjelenő könyvemben ennek a témának elég nagy hangsúlyt, meg teret szentelek. Úgyhogy ebből a könyvből is, meg blogokból, meg nyilván mások tanácsaiból, blogjaiből, ötleteiből is lehet meríteni. Ilyen olvasói kérdésekre válaszolva igyekeztem én például összegyűjteni mindazokat a szempontokat egy rendszerbe foglalva, amiket ebben a helyzetben érdemes szem előtt tartani, és kicsit átalakítani a család életét.
Egy-kettő ilyen apróságot el tudna mondani a hallgatóknak, hogy ön a tapasztalatai, az olvasói visszajelzések alapján mi az, amit javasolni tud, vagy mi az, amit új kapaszkodóként a családok elé tud tárni?
Például az talán a legfontosabb, hogy a szerepzavarok ne zavarjanak bele túlságosan a család életébe. Azaz mindenkinek azt tanácsoltam, meg írtam is, hogy az otthon maradjon otthon. Az anya maradjon anya, és ne legyen tanító, vagy pedagógus, tehát ne vállalja fel ezeket a szerepeket, mert óhatatlanul akkor elveszíti magát az anya szerepet, vagy ha apa van ebben a szerepben, őre is ugyanez vonatkozik. És akkor már az otthonból lesz egy mini iskola, vagy egy olyan óvoda, ahol fel kell készülni az iskolára, és feladatok vannak, és elvégzendő feladatok, vagy teljesítmények vannak, és elkezd az anyuka, mondom, egy tanítói szerepbe kerülve utasítani, elvárni, követelni, és ez nagyon félreviszi a családi kapcsolatokat, meg a családi otthonnak a harmóniáját, a biztonságát. Tehát érdemes megőrizni ezt az anya szerepet időnként ellenállva, és bizonyos helyzetekben tényleg voltak ilyesmik, hogy szinte a pedagógus helyett akart lenni egy tanító a szülő, hát nem kell, mert akkor inkább menjenek egy kicsit lassabban ezek a dolgok most, majd behozza a gyerek a későbbiekben, de inkább fontosabb, hogy a lelki egyensúlya, illetve a biztonságérzete megmaradhasson, mert akkor a későbbiekben, amikor már még jobban rendeződik a helyzet, mint már most, azért most már egy kicsit könnyebb a tavaszi helyzethez képest, tehát, hogy akkor nagyobb ereje, lelkesedése, kedve lesz a gyereknek. Meg valahogy az otthonban is érdemes egy ritmust, egy kiszámíthatóságot kialakítani, tehát egy másfajta napirendet, ez az időkezelésre vonatkozik, a másik pedig a térnek a kezelése, hogy ott is elkülöníteni, amennyire csak lehetséges a bizonyos tevékenységeknek a helyszíneit, hogy ne keveredjenek össze. Legyen elég idő a közös családi együttlétekre, amin a szabadjátékot értem, és nem a közös tanulást vagy a közös feladatvégzést, hogy ne állandóan a feszült légkör, a szorongató, a félelmekkel teli, a kilátástalan jövővel teli légkör vegye körbe a gyerekeket.
Egner Bernadett pszichopedagógus, gyermekterapeutát hallották. A beszélgetést a jövő héten folytatjuk. Ezzel a Családi Hét az Inforádió családi magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Iváldi Zsuzsa. Viszont hallásra!